Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás. A brüsszeli hét mai adásában beszámolunk arról, hogy friss felmérések szerint Magyarország mind az innováció, mind az optimizmus terén sereghajtó az uniós tagállamok között. Egy múlt heti magyar diplomáciai siker kapcsán megnézzük, hogy hogyan is döntenek az uniós miniszterek egy-egy kérdésben, és szó lesz arról is, hogy az Európai Bíróság várhatóan megsemmisít egy majd fél évszázados német törvényt. Mindenek előtt azonban nézzük az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Talán a legfontosabb és a legfrissebb, hogy a pénzügyminiszteri tanács az ECOFIN elfogadta a magyar konvergencia programot. Miért volt ott a konvergencia program, és mit jelent ez, hogy elfogadta a tanács?
A hallgató is valószínűleg már egy kicsit unja, hogy újra és újra napirendre kerül a magyar konvergencia program. Nem egy új eljárásról van szó, hanem egy és ugyanaz az eljárásnak több fokozata, több stádiuma van. És amit most a pénzügyminiszterek jóváhagytak a frissített magyar konvergencia programot, amit december 1-én nyújtott be a kormány, és amerről egyébként 3 héttel ezelőtt is a műsorunkban beszéltünk, akkor azon apropóból, abban az apropóból, hogy az Európai Bizottság tett javaslatot, tehát ajánlással fordult a tagállamokhoz. Most a pénzügyminiszterek 3 héttel később gyakorlatilag az Európai Bizottság akkori ajánlásait követték, és jóváhagyták a magyar konvergencia programot.
Az, hogy most elfogadta a pénzügyminiszteri tanács a konvergencia programot, tulajdonképpen semmilyen áttörést nem is jelent, mert ugye azóta, hogy uniós tagok vagyunk, deficiteljárás is folyik Magyarország ellen, amiért az államháztartási hiánya nem a kellő mértékű, tehát jóval nagyobb, és ezügyben pedig áprilisban várható áttörés.
Valóban így van. Ha úgy tetszik, a pénzügyminiszter gyakorlatilag most egy ilyen rutin munkát folytattak, és a keddi napon nem csak a egyébként a magyar konvergencia programot hagyták jóba, hanem még 20 országnak a konvergencia, illetve stabilitási programját, amik egyébként hasonló célokat követnek. Amire a kérdésedben is céloztál, Magyarország esetében valóban arról van szó, hogy a következő szakasza ennek az eljárásnak az április 10-én lesz, amikor az Európai Bizottság újabb ajánlásokat fog tenni, és meg fogja Magyarország számára, és meg fogja nézni azt, hogy az elmúlt fél évben Magyarország valóban megszívlelte és végrehajtotta azokat a változtatásokat, amiket a pénzügyi tanács neki korábban, még októberben javasolt.
Az Európai Bizottság készítetett egy tanulmányt, amely alapján rangsorolta az Európai Uniós tagállamokat, aszerint, hogy mennyit költenek kutatásfejlesztésre, és úgy általában az innováció területén hogyan teljesítenek. Hogy néz ki ez a rangsor, és mi hol állunk?
Ennek a tanulmánynak, ami egyébként nem az első, tavaly is volt egy ilyen, az egyik fontos megállapítása, hogy az Európai Unión belül azért az utóbbi időben történtek erőfeszítések, látványos erőfeszítések az innováció javítása terén, és az Európai Uniónak úgy néz ki, hogy sikerült valamelyest csökkenteni hátrányát az Egyesült Államokkal szemben ezen a téren. Ugyanakkor az Európai Unión belül elég jelentős különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok teljesítményei között. 4 csoportba sorolta a tagállamokat, a 4. csoportban foglalnak helyet azokat, akiket úgy jelentett az Európai Bizottság, mint leszakadó országokat, tehát mint lemaradó leszakadó országokat, és sajnos itt kapott helyet Magyarország is, bizonyos szempontból illusztris társaságban egyébként, mert Spanyolországgal, Olaszországgal, Észtországgal, Horvátországgal és Szlovákiával osztozik ezen a nem kifejezetten dicsőséges sereghajtó poszton.
Az innovációs tábláról egyébként szó lesz még a brüsszeli hétben a műsor második felében, és ha már felmérés, akkor folytassuk felméréssel. Az Euróbarométer felmérte az európai polgárok társadalmi életről alkotott véleményét. Itt hogy állunk?
Nagyon vegyes képet tükröz természetesen ez a felmérés. Természetesen abban nincs semmi új, hogy újfent kiderült, hogy a magyarok látják a legsötétebben a saját jövőjüket, ezt eddig is tudtuk, hisz általában a pesszimizmus bajnokai vagyunk, és nem csak Európában, hanem világszinten is. Most ez a trend úgy néz ki, hogy tovább erősödik, sajnos. Néhány elemet kiemelnék ebből a tanulmányból, ebből a felmérésből, amik elég sokat mondóak. Volt egy ilyen például, hogy mennyire mondják magukat elégedetnek, mennyire boldogok az egyes országoknak az állampolgárai. Magyarország ebből a szempontból hátulról a 3. helyet foglalja el az Európai Unióban, és tulajdonképpen csak Romániát és Bulgáriát erőzi meg. A magyarok 68%-a így is azt állítja magáról, hogy ő elégedett a saját sorsával. Tehát, ha így nézzük, azért ez nem annyira félelmetesen rossz eredmény, bár megemlíteném azt, hogy az EU átlag valahol 87%-on van, tehát a többiekhez képest relatíve a magyarok hát nem elégedettek igazából, nem érzik magukat jól a bőrükben.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
A magyar diplomácia bravúrjának tartják Brüsszelben, hogy a környezetvédelmi miniszter hadhatós lobby tevékenysége folytán a miniszteri tanács leszavazta az Európai Bizottság azon javaslatát, amely engedélyezte volna a génmódosított kukorica forgalomba hozatalát. Az itt is érvényesülő minőségi többségről és az uniós döntéshozatalról Fóris Györgyöt, a Brux Info szakértőjét kérdeztem.
Ma már a döntések többsége elsősorban is főként olyan esetekben, amikor a döntés az egységes piacot érinti és azzal kapcsolatos szabályozásokat minősített többséggel születik. Minősített többséghez több mindent is számolnak egyszerre a most már érvényben lévő Lisszaboni szerződés értelmében, de ez először is emlékeztessünk arra, hogy az európai közösség megalakulása óta a tagországok különböző szavazati súlyokkal rendelkeznek. Ennek kezdetől fogva szintén az volt az oka, hogyha minden ország egy szavazattal bírna, akkor a kis tagországok, tudjuk kezdetben három nagy volt és három kicsi, köztük Luxemburg nagyon kicsi, gyakorlatilag soha nem rúghatna labdába. És ezért bevezették a szavazati súlyozást, ami valahol a kisebb népességű országokat fölértékelte, a nagyobb népességű országot egy picit leértékelte, de persze azért a fő arányokat valamennyire kifejezte. Matematikailag előállt az a helyzet, hogy megtehetett volna, hogy a kis országok szavazati súlya, mivel az fölül van értékelve, le tud szavazni egy olyan országcsoportot, ahol a népesség ugyanakkor nagyobb összesen. Mindenek tisztába tételét célozta ezt a Lisszaboni szerződés, amit úgy oldottak meg, hogy a nagyon szűk mozgásterű szavazati skálát 2-től 10-ig kibővítették, meg háromszorozták, és most 3-tól 29-ig terjed a szavazatok száma, ami már jobban tud súlyozni, több nüanszot, ányalatot ki tud fejezni.
De a minősített többség az jelen pillanatban kétharmados többséget jelent, vagy ez nem ilyen egyszerű, és esetenként más?
Azért minősített, mert még annál is egy picit több. A Lisszaboni szerződés 27 országra, ami tehát most már idén januártól áll fent, 53,91%-ba húzta meg, hát 255 voksban. Csak hogyha százalékon számolunk, akkor ez így jön ki. Tehát majdnem hajszál ilyen 74%-ba szabta meg a minősített többség elérését, de ez még nem elég. Nizzába bevették azt a feltételt is, hogy ehhez legalább a tagországok éppen több, mint a fele, tehát jelen esetben 27 országból 14 kell, hogy emögött legyen. Két dolgot próbál minden EU döntéshozásnál a szavazatosdik kifejezni. Azt, hogy az Európai Unió nem csak országok, hanem népek közössége is, viszont nem csak népek közössége, hanem országok közössége is. Működik, hogy egyszerűen a populációt vetem össze, de az sem működik, hogy minden országnak egy szavazatot adok. Valahol a kettőt kell tudni kombinálni, és hát ennek nagyon fájdalmas 4 hosszú napon át történt vitája után alakították ki egy táblázatban a végső rendszerét Nizzában 2000-ben, ami ma is érvényben van.
Hogy zajlik maga a döntéshozatal? Tehát, hogyha egy ország egy szívének kedves témát szeretne megszavaztatni a miniszteri tanácsban, akkor megnézi, hogy hány szavazat kell ehhez, és ez szerint környékezi meg a többi országot, és próbál lobbizni, vagy a klasszikus módon észérvekkel mindenkit meg akar győzni?
Az előző a másodikkal. Tehát valóban az Európai Uniós döntéshozás lényege, és egyébként ez nem csak a miniszteri szintre, hanem már az alacsonyabb a nagyköveti szintre is igaz. Ez az eljárás, hogy igyekszem gyűjteni a szavazatokat, ez nyilván a legjobb észérveket kiaknázva, de elkezdődik már ezeken az alsóbb szinteken, alacsonyabb szinteken is. Úgy működik ez, hogy ilyenkor a ülésteremben, ugye most már 27 delegáció asztal körül, az adott kérdés mellett vagy ellen érvelők folyamatosan figyelik a többi delegáció álláspontját, és mivel mindenki tudja, hogy melyik ország hány szavazatot ér, egyébként a felszólalásokból is tudni lehet, hogy az elhangzott országok szavazati súlyát, ha összeadom, akkor vélelmezhető, hogy itt kijön egy minősített többség, vagy netán kijön egy blokkoló kisebbség, mert hogy erről nem beszéltünk, hogy a tagországoknak az is módjukban áll, hogyha minimum 4 ország össze tud gyűjteni 91 szavazatot, akkor útjába állhat bármilyen döntés meghozatalának.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét azzal, hogy még Románia és Bulgária is jobb eredményeket ér el Magyarországnál az innováció területén.